Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. És ahogy a múlt héten ígértük, folytatjuk az évindító, évadindító epizódokat, és megint egy szerkesztőségi beszélgetés lényegében most nem külpolitikáról, hanem a belpolitikáról, mi várható az elkövetkező hónapokban, mire kell számítani a magyar belpolitikát illetően, és hát ahogy megbeszéltük előzetesen beszélgető társammal, kicsit belenézzünk a mi van a magyar társadalom mélyén szociológiai szempontból is. Lakner Zoltán szerkesztőtársam a beszélgetésben, aki segít ezeket megválaszolni. Szia Zoli, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Szervusz Ambrus, üdvözlöm a hallgatókat.
Ja, múlt héten nagyon ajánlom mindenkinek azt az adást, szerintem nagyon izgalmas és érdekes volt, de kifejezetten csak külpolitikával és természetesen a magyar összefüggésben a külpolitikával foglalkoztunk, milyen választásokra érdemes figyelni az elkövetkező hónapokban, mi várható az európai parlamenti választásokon, össze-európai szempontból, és ebben hol van az Orbán kormánynak a helye. Azt szokták mondani, hogy az Orbán kormány lehet azt mondani, hogy nehézségekkel találja szembe magát, ez vitathatatlan, politikai nehézségek inkább talán csak külföldön adódnak számára, amelyeknek nagyon-nagyon kicsi lecsapódása van a hazai belpolitikában. Most hazai belpolitika alatt nagyon szigorú mérőszámot értek, meg azt a mérőszámot, hogy a támogatottság az hogy alakul a Fidesznek, és ebben azért azt látszik, hogy bár a közönségkutatások eléggé megritkultak az elmúlt évben, de azért ahol lehet látni közönségkutatási adatokat, abban nem nagyon látszik lemorzsolódás, maximum egy ilyen választás utáni visszarendeződés, de az igazából majdnem mindig van egy ilyen folyamat. De elsőként azt kérdezem, hogy ha azt a állítást teszem, amit a bevezetőben sugalltam, hogy befogyott a magyar politikai rendszer, egyébként nem csak most, hanem valószínűleg már évekre visszamenőleg, nem nagyon látszik áttörés, és hogy ezt a válságot, legalábbis a válságnak ezt a szakaszát, azt mindenképpen átvészelt a Fidesz belpolitikai értelemben, és nem kell váratlan kihívásokkal szembenéznie. Igaz ez az állítás?
Tulajdonképpen maga a tény, hogy a Fidesz átvészelni látszik ezt a válságot, legalábbis eddig, sőt én használom a többes számot, és igazából ez is a mondandóm lényege, hogy most már egymást követő válságokat vészel át. Ez azt hiszem a legfőbb bizonyítéka is annak, hogy a versengés a magyar politikában, a magyar politikából legalábbis az a fajta versengés, amit 2010 előtt megszoktunk, és amiről azt lehetett gondolni 2010 után is néhány évig, hogy újra lehet indítani. Szóval, hogy ez a fajta versengés, ez eltűnt, és ezek a befagyott viszonyok az igazán jellemzőek, és szinte, mintha az elmúlt 3-4 év ezeknek a, hát most már nem is annyira új, befagyott viszonyoknak a teszteléséül szolgálnak, amikor időnként még ma is elhangzik az a elemzői, értelmiségi, egyáltalán politikát figyelő emberektől az a megközelítés, hogy a Fidesznek ezt a hegemon hatalmát csak valamilyen nagy társadalmi trauma mozdíthatja ki a helyéről, akkor én hát némi szarkazmussal azt szoktam megjegyezni, hogy hát még esetleg egy meteor becsapódás, ami hiányozhat a magyar társadalomnak, szóval végigmentünk a pandémián, tanúi lehettünk annak, hogy ez milyen gazdasági következményekkel, és egy nagyon súlyos társadalmi következményekkel jár, amelyekről azt hiszem, hogy még mindig nem beszélünk eleget. gondolok itt elsősorban mondjuk az oktatásra gyakorolt elképesztő negatív, vagy az egészségügyre gyakorolt elképesztően negatív hatásokat, és itt a kormányzati hibáknak a sorát lehet felsorolni. A szemünk láttára omlott össze másfél évvel ezelőtt a kormány külpolitikai stratégiája, megéljük a háborúhoz kapcsolódó különböző válság helyzeteket a gazdaságban, nincsenek uniós pénzek, egy egészen drámai költségvetési helyzet van, amire azt hiszem, hogy talán lehet mondani, hogy 2006 óta nem volt példa, és az, hogy négy egymást követő negyed évben recesszió van, ez meghökkentő módon hosszabb időszak, mint 2008-2009-ben, amikor a világgazdasági válság volt, és mindezek ellenére látjuk azt, hogy a Fidesznek a támogatottsága persze valamit erodálódik, de ez szinte összesen vethető az ellenzéknek a jóval korábban bekövetkezett támogatottság vesztésével. Tehát tulajdonképpen ezek a folyamatok, vagy hát ha tetszik, a folyamatoknak a hiánya igazából nem is nagyon vezethető vissza másra, és azt hiszem, hogy nem is nagyon magyarázható mással, mint hogy ez a fajta politikai versengés megszűnt, és hiába vannak időnként jelei az elégedetlenségnek, úgy tűnik, hogy a kormánykritikus közvélemény apátiája, a mélységes csalódottsága a saját pártjaiban, és valamiféle perspektíva hiány kialakulása a legfontosabb magyarázatként kínálkozik arra, hogy a Fidesz miért tudja mégis biztosan és szorosan tartani a hatalmat.
Itt csatolnék rá arra, mert azt mondod, hogy a társadalmi trauma, ugye egyes vélekedések szerint egy nagy társadalmi trauma lehetne, ami kimozdítaná ebből a helyzetből a Fideszt. Azért a normál értelmezést nézzük, akkor ez a társadalmi trauma megtörtént, vagy legalábbis ennek a közepén vagyunk, hiszen azért, ahogy te is mondtad, önmagában persze az, hogy recesszióban van az ország, ezt még annyira a hétköznapok szintjén kevéssé érthető, de ha már azt mondjuk, hogy reálbér csökkenés van, és a...
Persze, ha az inflációt vagy a reálbéreket említem, ezek sokkal
van,
kézzel foghatóbbak.
Akkor már ugye értik jobban az emberek, hogy miről beszélünk, hiszen nem véletlenül a néhány kutatásban, mi a top problémája önnek, akkor az áldrágulás felkerült az első helyre. És az jobban megérthető társadalmi szempontból, mint egyébként az oktatási rendszer, hiszen éppen, hogyha nincsen közoktatásba járó gyerek, akkor nem olyan nagy probléma, egészségügyel is mindig akkor van probléma, hogyha szükség van az egészségügyi rendszerre, de egy adott pillanatban azért a társadalom szűk része számára igaz ez, tehát hogy azért ezek mind-mind talán meg tudom magyarázni én, hogy miért nem okoznak a magyar társadalomban robbanást, de az, hogy azért a tartalékok felélésére van kényszerítve a magyar társadalom, és ő ezt egyébként csinálja is, tehát hogy a kutatások mutatják, hogy csökken a megtakarítások száma, nő azoknak a száma, akik folyószámla hitellel zárják a hónapot, azaz tulajdonképpen egy görgetnek maguk lett egy hólabdát, ami egyszer nagyon csúnyán ki tud pukkanni, és hatalmas családi kárt tud okozni, de hogy mégis ezzel a traumával megy tovább a rendszer, és hát ahogy talán Kovács Imre szoktam mondani, azért ez, hogy a vidék Magyarországának a Fidesz megerősödésében nyilvánvalóan ott van a leginkább szegénységi szempontból traumatizálva, vagy nehéz helyzetbe hozva az a társadalom, és mégis képes a Fidesz-szel együtt menni. Kicsit erről a társadalmi traumáról, szegénységről beszéljünk, hogy nagyon egyszerű kérdésem, szerinted miért és meddig lehet ezt így fenntartani?
Mondanék még egy mondatot a percepcióról, mert azt hiszem, hogy ez fontos. Én emlékszem olyan kutatásokra nagyjából egy évvel ezelőttről, amelyek arról szóltak, hogy már addigra, tehát nagyjából amikor bejelentették a rezsiáremelkedést, már addigra a legnagyobb részét annak a pénznek, amit az állampolgárok személyi jövedelemadó kedvezmény címén, 13. havi nyugdíj és még egyéb juttatások címén a választások környékén kaptak, szóval, hogy már addigra ennek a pénznek a nagy részét elköltötték. Tehát igazából a tartalékok fel nem halmozása, és aztán a tartalékok felélése az valóban most már elég régóta tart, és azt hiszem, hogy talán valami olyasmi mehetett végbe a közgondolkodásban, hogy a legtöbb magyar állampolgárban nem tudatosult az, hogy ebből egy hosszú válság lehet. És talán azért is mert hozzányúlni a tartalékaihoz, nem feltétlenül, bár ezt sem állítanám, vagy ezt sem merném egész pontosan állítani, hogy nem feltétlenül létfontosságú okokból, de mégis költötte valamennyire a pénzt, akinek volt természetesen, és hát egy év elteltével szembesültek az emberek azzal, hogy még mindig, és még mindig, és még mindig nem javul a helyzet. Ennyiből ugye mindig lehet arra várni, hogy ezek a kumulálódó problémák esetleg újfajta politikai reakciókhoz vezethetnek, de az elmúlt éveknek az a tapasztalata, és igazából én ennyit mernék erről mondani, hogy nincs garancia arra, hogy ez politikai válaszhoz, vagy másfajta politikai válaszhoz vezet, mint eddig. Ami a társadalmi válságot illeti, hát ez egy érdekes kérdés valóban, mert ugye volt itt egy évtized, amikor döntően a konjunktúra okán lehetett azt látni, hogy mennyivel nő a foglalkoztatás, hogy legalábbis papíron a szegénységi adatok azok javulnak, és még egy időben még ezeknek a fontosságát persze meg lehet vitatni, még a demográfiai mutatók egy része is elkezdett javulni, legalábbis mondjuk a születési rátát. Csak azért hoztam ezt szóba, mert jövő héttől lesz demográfiai csúcs Magyarországon, és például ez egy izgalmas kérdés, hogy hát ez a születési ráta, ez egyébként romlik az elmúlt években, és erről a kormány nem igen beszél. Szóval, hogy ezek a javuló tendenciák, amelyek élhetőbbé tették valamilyen mértékben az egyes társadalmi csoportok számára az addig élt életüket, ezek romlanak, és közben pedig a közszolgáltatások, amelyekről mi azt gondoljuk, hát legalábbis itt az új egyenlőségben mi biztosan azt gondoljuk, hogy a legfontosabb funkciójuk az lenne, hogy a társadalmi igazságosságot a gyakorlatban képviseljék, és hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket a közösségi szolidaritás elveinek gyakorlatba ültetésével megvalósítsák. Nos, hát ezek a közszolgáltatások szinte soha nem látottan rossz helyzetben vannak. Nem nagyon tudok az ezzel kapcsolatos általános lázadás elmaradására másféle magyarázatot adni azonban, mint hogy úgy tűnik, hogy több évtizedes kondicionálás történt arra nézve, hogy a magyar társadalom legnagyobb része egyszerűen beárazza azt, hogy az oktatással, meg az egészségügyel baj van, vagy másfajta közszolgáltatásokkal baj van, és mivel az egyéni élethelyzetekben ezek a szituációk konkrét, megoldandó életfeladatként merülnek fel, tehát nem arról kezdenek otthon beszélgetni, hogy hogyan oldjuk meg a gondoskodási válságot, hanem arról kezdenek el beszélgetni, hogy mit csináljunk a nagyszülővel, aki gondoskodásra szól. Ezek nem állnak össze közösségi cselekedetté, és igazából csak nyomokban lehet azt látni, hogy a nagyon-nagyon hasonló élethelyzetben lévő társadalmi csoportok megpróbáljanak összekapaszkodni, egyszerűen szerintem sokszor nem is tudnak egymás helyzetéről, vagy ha tudnak is, akkor sem merül az föl, hogy ehhez, ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen, együttműködésre, szolidaritásra, ennek a gyakorlati kivitelezésére volna szükség, és igazából a mai magyar társadalmi viszonyok nem is nagyon teszik azt lehetővé, hogy ezeket a fajta politikai szocializációs grádicsokat meg lehessen lépni. És tulajdonképpen ez az, amivel a kormány folytatólagosan visszaél, és hát nagyjából egészében az látszik kormányzati stratégiának, hogy különböző elhalasztott időpontokat igyekszik elérni a kormány, amikor már azt gondolja, hogy javulni fog a helyzet, és ismét elmondhatja majd azt, hogy valamihez képest most éppen növekedés és előre lépés látszik, és igazából még az is lehet, hogy választási kampányban is el lehet adni egy alacsonyabb inflációt, vagy egy éppen meginduló növekedést sikerként ahhoz a kudarchoz képest, amit most vagyunk kénytelenek meg.
Ezt értem, de ugye, hogyha számít a választási kampányban az inflációnak a mértéke, akkor nyilvánvalóan a választások között is számítania kéne az infláció mértékének. És azért egy 40% körüli élelmiszerinfláció, amit mindenki megtapasztalt, és most nem is akkora mérsékeltebb átlagos inflációs korszakot nézem, amiben vannak olyan tételek, amik nem feltétlenül a napi fogyasztáshoz kapcsolódnak. De azért egy ilyen mindennapos élelmiszerfogyasztási kiadások, hogy azért az tök egyértelműen az sugárzik át a magyar társadalomban, hogy persze, hogy emelkednek az árak, hát sajnos ez így el van rontva. Hogy ezt persze kinek adresszálják, hogy el van rontva, ugye ebben azért már van kérdésem, csak arra akarok
Nagyon
kiukadni,
lényeges, igen.
hogyha egy LP kampány, most akkor nagyon húzzuk lefele a földre beszél. Egy LP kampányban lehet azzal kampányolni, hogy hát csak a Fidesz, hiszen megoldottuk az inflációt, és gyomrostattunk neki, és most már lám-lám 10% alatt van, és ez hat, akkor valójában miért nem hat korábban, és most miért nem azt látjuk, hogy esésben van a kormánypártok támogatottsága, pont amiatt, mert materiálisan azt mondanák az emberek, na de hát mi van itt, kérem szépen. Tehát valahogy azt gondolom, és nyilván nagyon nehéz párhuzamokat hozni két ország között, de Törökország példája szerintem ebben a szempontban izgalmas, hogy lehet úgy választásokat nyerni, hogy egyébként brutálisan rosszak a materiális viszonyok. De mégis a biztonságba vetett hit, vagy a nem annyira materiális elemei a politikának, hanem a szimbolikus elemei, ezeket felül tudják írni, vagy ellensúlyozni tudják, illetve hát nyilván ebben a Fidesz pedig ügyes, hogy képes támpontokat adni arra, hogy hogy tudom megmagyarázni magam számára, hogy nem Orbán Viktor és Matolcsy György a hibás, hanem valójában az ukránok, az amerikaiak, Soros, Brüsszel, mindenki más a hibás ebben a történetben. Tehát ezért ebben kezdtem el most már elbizonytalanodni, mert hát normál módon ugye a 22-es választásoknál ugye azt szokták nézni a kutatók, hogy hát hogyha a konjunktúra index adatai, azok lekövetik a kormánypárt társadalmi
Így
támogatást.
van, ez volt egy korábbi egyértelmű tudásunk.
De ez megbukott. Tök egyértelműen megbukott ez a tudásunk. Szerintem. És akkor viszont valami más mozgatja ebben a történetben a társadalomban.
Ez egy adekvát felvetés, teljesen jogos, amit mondasz, hogyha akár a 2022-es választást, nem is csak az én 2024-re jelzett, ilyen ceruzával fölrajzolt prognózisomat vesszük alapul, tehát a 2022-es választáson is láthatóan a kormány óriási erőket fektetett abba, hogy az emberek minél nagyobb részének materiális jólétét javítsák. Ez volt az eredeti terv, tehát a háborúval kapcsolatos kommunikáció az a kampánynak az utolsó szakaszában vált létfontosságú mindenkinek a számára. Tehát nyilván azt gondolták, ha tetszik, látták azokat a felméréseket, amelyekről mi is beszélgetünk, hogy a megélhetési biztonság az ismét visszanyerte az első helyet az embereknek a probléma listáján. És szerintem most sincs okunk annak a feltételezésére, hogy ez megváltozott volna. Inkább talán egy olyan magyarázattal kísérleteznék, hogy a biztonság fogalmának történik, azt hiszem, hogy ismét egyfajta átértelmezése. Ez egy érdekes szemszöge tulajdonképpen a biztonság dimenziójáért folytatott politikai küzdelem, amelyen ez egy olyan szemszög, amelyen keresztül elmondhatjuk egy alternatív történetét az elmúlt 15-20 év magyar politikájának, tehát, hogy már szóba hoztam, ez bármennyire fájdalmas is sokak számára, de ez egy tényszerűen alátámasztható igazság, hogy 2006 után zuhant ki a szociális biztonság fő garantálójának helyzetéből az akkori szocialista párt, és vált játékossá ebben a dimenzióban a Fidesz, majd foglalta el ezt is, mint majdnem minden más értelmezési dimenzióját a magyar politikának, és aztán a menekültválság idején történt egy átértelmezése, új tartalmakkal való nagyon markáns feltöltése a biztonság fogalmának, és azt hiszem, hogy a háborúval kapcsolatosan, miközben még egyszer mondom, a szemünk látára omlott össze az egész orbáni külpolitikai konstrukció, és elképesztő tévutakon vagyunk, de ettől még ez a békepártiak, a háború pártiak elleni értelmezés, ez azt hiszem, hogy nagyon sok mindent felülír, tehát hogyha tényleg elhiszik emberek, és ha tényleg vannak választópolgárok, már pedig vannak, akik azt gondolják, hogy az ellenzék hatalomra jutásával a hozzátartozóik, vagy ők maguk hirtelenjében az ukrán fronton találnák magukat, akkor ahhoz képest azt hiszem, hogy a nyugdíjas élelmiszer kosár inflációs rátája az hirtelen egy sokkal kevésbé fontos problémává válik. Ez egy nagyon izgalmas tanulság, és azt hiszem, hogy hát, ha csak kutatók lennénk, és nem Magyarországon élnénk, és nem szeretnénk a hazánkat mindannyian, akkor tulajdonképpen még érdekesnek is nevezhetjük ezt a fajta társadalmi kísérletet, aminek a részesei vagyunk, hogy meddig lehet elmenni a percepció alakításában. Úgy tűnik, hogy nagyon messze el lehet menni a percepció alakításában. Talán nem a végtelenségig, és talán ebből a szempontból, vagy nem ebből a szempontból, szóval, hogy emiatt fontos a kormánynak az természetesen, hogy azért valamit csináljon az inflációval, vagy hát leginkább az infláció csinál saját magával valamit, szóval az embereknek elfogyott a pénzük, kevesebbet vásárolnak, és emiatt csökkent az infláció, meg hogy legyenek jobb gazdasági mutatók, és hogy jöjjön vissza ez a jövőbe vetett bizalom, és a fogyasztói várakozások, azok valamelyest javuljanak, de azt gondolom, hogy például Orbán Viktor elmaradt, nagyrészt elmaradt nyári szabadsága, és az, hogy két hetente értelmezi a világot, az azért egyfajta reakció erre a helyzetre, tehát a fülülbeszélés ennek a válságnak, és újabb és újabb és újabb percepciós kísérleteknek a felbocsátása abból a célból, hogy az emberek, ha tapasztalják is a rossz helyzetet, de minél többen fogadják el Orbán értelmezését erről a rossz helyzetről, beleértve a bűnbakokat is, és egy mondattal kénytelen vagyok megint visszatérni a politikai versengés folyamatának a leállásához. Sajnos a 2022-es választásnak egy nagyon súlyos következménye az, hogy legalábbis az országos politikában, az önkormányzatok világa azért más, de az országos politikában állampolgárok milliói számára a Fidesz van, a NER van, Orbán Viktor van, tehát igazából el sem nagyon jut hozzájuk másfajta politikai szereplő, másfajta politikai értelmezés, talán nincs is, sőt, szinte biztos vagyok abban, hogy nincs is ennyire kiterjedt és mindent megmagyarázni képes, noha hamis narratíva, mint amit a kormány folyamatosan terjeszt és fenntart, és egyszerűen a NER-en és Orbán Viktor mondatain belül értelmeződik az, amit a legtöbben a világról tapasztalnak, és nem merül az fel bennük, hogy egyáltalán másfajta politikai alternatíva felmerülhet. Én nem azt mondom, hogy ez a világ végezetéig így marad, de sajnos a 22-es választásnak ez a társadalmi következménye, vagy a közgondolkodásra gyakorolt következménye fennáll.
Ez a beszélgetés apropója az volt, hogy hát akkor nézzük meg, hogy mi várható az elkövetkező fél évben, és azt hiszem, hogy sejtem persze a válaszodat, de azért mégis érdemes volt tenni a kérdést, hogy ha ránézel a politikai napirendre, és most akkor ne az európai parlamenti választásokig fussunk előre, és az önkormányzati választásokig, hanem nézzük ezt a évadot podcast szempontból, tehát ezt az elkövetkező pár hónapot, látsz-e olyat, ami kimozdítaná ebből a politikai szempontból, egyensúlyi helyzetből, vagy beragadt állapotból a magyar belpolitikát? Lehet-e olyan, hogy azért mégiscsak a szimbolikus ügyeket jobban legyőzik a materiális ügyek, mert húsba vágóbbak, és ez valami kibillentési pontot ad, ami megjelenik a politikai fronton is, vagy inkább te azt számolsz, hogy akkor ez így marad, legalábbis ez évben biztosan.
Igen, akkor ha sejted a válaszomat, akkor próbálok egy kicsit máshogy válaszolni, de azért nem cáfolom. Igen, a legnagyobb esélyt annak adom, hogy így marad nagyjából. De azért inkább úgy fogalmaznám ezt meg, hogy persze politikai szempontból egy krízis helyzet az ellenzék számára is mindig politikai lehetőség. Nyilván senki nem annak örül, hogy rossz helyzetben van az ország, de hogyha ez egy verseny a választók bizalmának elnyerésért, akkor ezt a versenyt nyilván akkor lehet más keretek közé terelni, amikor fogást lehet találni a kormányon. És hát lehet, és folyamatosan lehet. Igazából ez részben egy, azt hiszem, ez részben egy tartalmi kérdés, részben egy strukturális kérdés, a politikai hitelességnek a kérdés, amiről most nem biztos, hogy nekünk beszélgetni kell, rengeteget beszélgettünk amúgy is, hogy az ellenzék hogyan, meg mint, meg ki, kivel és ki, kivel ne működjön együtt. Szerintem ez egy ponton amúgy elkerülhetetlen kérdés lesz, egyszerűen a választási rendszer által adott szabályok miatt, tehát ugye önkormányzati választáson szükség van egyértelműen együttműködésre, azok relatív többségi választási rendszerek a polgármestereket illetően, vagy a városokban az egyéni kerületeket illetően, de amúgy az európai parlamenti választással kapcsolatban is felmerül a kérdés, hogy mi a cél az ellenzéki oldal szelekciója, vagy az, hogy egyetlen szavazat se vesszen el, mert ezekből másfajta stratégiák következnek. De ez a technológia szerintem amúgy az ellenzéki együttműködést illetően mindig volt egy tévedés, tehát hogy én szerintem az ellenzéki együttműködés az ott kezdődik, hogy van tartalmi és jövőképbeli egyetértés, és az egy politikai munka, hogy egy olyan állapotot létrehozzanak, amikor van mire együttműködést kötni, szóval hogy ez nem önmagában. Ami a tartalmat illeti, igazából én azt várom, hogy világos, egyszerű és egészen mellékesen igaz üzenetekkel operáljon az ellenzék, olyasmikkel, hogy mindenki tudja, hogy nincs pénz az országban, hogy Orbán miatt nincs pénz. Vagy a különböző magyarázkodásba hajló értelmezések helyett az uniós pénzek elmaradását illetően mondják azt ellenzéki politikusok együtt és hangosan, hogy ők haza tudnák hozni a pénzt. Egyébként ez a lengyel választási kampánynak is a múlt héten ugye külpolitikáról volt szó, a lengyel választási kampányban a Tusk által vezetett ellenzéki pártnak is, ez az egyik fő ellenzéki pártszövetségnek is, ez az egyik fő mondani valója, hogy ők haza tudnák vinni a pénzt. Orbán miatt nincs pénz, mi haza tudnánk hozni a pénzt, az valamit változtatna talán az Európai Unióval kapcsolatos állásponton is, ami ugye ezt éppen Biron Nagy Andráséknak a Policy Solutions számos korábbi kutatásából tudjuk, hogy Magyarországon ez az anyagi előnyökhöz kapcsolódik, tehát hogyha vissza lehetne hozni azt a tudást, hogy már pedig igenis anyagi előnyünk származik az Unióban, való az uniós tagságunkból, viszont Orbán hibájából nem tudunk élni ezekkel az előnyökkel, akkor az uniónak ezt a bűnbak szerepét is meg lehetne fordítani. Szóval én ezeket a világos és szerintem maguktól értetődő, vagy legalábbis az én számomra maguktól értetődő üzeneteknek a hangoztatását várnám az ellenzéktől. Persze az úgy nehezen fog menni, hogy most már nem tudom hány pártot jegyeztek be, már Márki-Zay Péternek és Jakab Péternek is van bejegyzett pártja, tehát a 8-9 párt napi 4-5 különböző közleményt ad ki, abból lesz 30-40 üzenet egy napon, ez követhetetlen a választók számára, miközben szerintem a lényeg pontosan megragadható lenne, és erre például lehetne és érdemes lenne közös politikai erőfeszítéseket tenni.
Ugye 2018-ban, amikor elbukta az ellenzék, és újra jött a kétharmad, akkor lehet, hogy már kevésbé emlékszünk rá, de 18 júniusában tüntetések voltak az ellenzék ellen. Emlékszünk a Kossuth téren, tulajdonképpen ilyen ellenzékváltó hangulat volt az ellenzéki szavazók körében, amire úgy reagált az ellenzék, hogy jó, akkor induljunk el egy olyan úton, amikor kooperálunk egymással, mert hogy erre kényszerít minket láthatólag a mi közegünk. Ugye ennek lett a kifejeződése a rabszolgatörvény elleni tüntetések, majd ami átcsapott egy ilyen számomra nehezebben értelmezhető közszolgálati tévé előtti performanszal, vagy benti performanszal, de együtt csinálták ezeket az akciókat, és hát tulajdonképpen ebből nőtte ki magát az, hogy a 19-ben, majd 22-ben együtt indultak a választásokat. Tehát látjuk, hogy azért az ellenzéket egy erő biztosan tudja befolyásolni, ez a saját szavazótábora. Most ugye nem nagyon látom, hogy ez megtörténne, vagy legalábbis, hogy bármilyen alakító lenne. Megint elindult ez a civilek a pártok nélkül című megvédjük a közoktatást, de közben a pártok, ha más nem, egy kordonbontás erejéig oda sonfordálnak és megpróbálnák a teret visszanyerni. Ebben látható-e változás ebben a fél évben?
Ez nagyon fontos, hogy mondtad ezt a 2018-as eseménysort. Én a rabszolgatörvény elleni tüntetéseket, igen, egyetértek abban, hogy a Kunigunda úti tüntetés az részben egy ilyen kicsorbulása, vagy elkanyarítása volt az ellenállásnak, de mégis valamiben hozott újat, ahogyan akkoriban a rabszolgatörvénnyel szembeni nem csak utcai, hanem üléstermi tiltakozás is, hogy az ellenzék elébe tudott menni a választói várakozásoknak bátrabban, innovatívabban, nem konvencionálisabb módon tudott működni, mint ahogyan az bárki elvárta volna tőle, és tulajdonképpen visszahitelesítette magát. Ennek része volt az is, hogy hajlandóak szóválni egymással politikusok, akitől akkor konkrétan ezt várta a közvélemény. Ma már nem vagyok biztos abban, hogy ennyire erős megrendelés egyáltalán létezik, tehát hogy annyira nagy most a csalódás, hogy nem is biztos, hogy adresszálni lehet pontos üzenetet. De hogy akkor történt egy ilyen visszahitelesítés, vagy visszahitelesülés, ami politikai cselekvéseknek a felmutatásából adódott. Én azt gondolom, hogy ez az ajtó most sem zárult be, tehát hogyha a választópolgárok azt élnék meg, hogy az ő politikusaik áldozatot vállalnak, hogy az ő politikusaik nem azt mondják nyár elején, hogy szerintük szeptember 15-én kezdődik az őszi politikai szezon, mert akkor ül össze a parlament, jelzem, nincs parlament, tehát egy kétharmados többség van, és rendeleti kormányzás, és Orbán végig turnézte az egész nyarat, tehát semmilyen nyári szünet nem volt. Szóval, hogyha ezt a fajta magatartást föl tudja adni az ellenzék, és képes pozitívan meglepni a sajátjait, akkor azok visszatalálhatnak hozzá, tehát azért mégiscsak a kormány kritikus szavazótáborban hát a kormány iránti kritika a fő összetartozó erő. Tehát ez egy külön művészet, hogy az ellenzék kijátsza magát a saját választóinak, vagy a potenciális választóinak a kegyeiből, hiszen mégiscsak Orbánnal, a Fidesszel szemben terelődik össze ez a nagyon heterogén választói kör, és azt hiszem, hogy bármiféle politikai üzenet az akkor vihető keresztül, hogy azt érzékelik a választók, hogy az ő pártjaik valami olyan dolgot csinálnak, amit jó értelemben nem vártak eddig tőlük, és képesek előbbre lépni. Ezt hangsúlyozom az országos politikát illetően mondom, mert nem biztos, hogy önkormányzati vezetőktől pont ezt várják, már pedig az önkormányzatok fontos terepét jelentik a politikának, de hát itt azért döntően ez a beszélgetés is arról szól, hogy ezt a befagyott országos politikai viszonyrendszert hogyan lehet kifagyasztani. Szóval szerintem nincs olyan, hogy itt 2-3 hónapra eltűnnek politikusok, hogy nem tudom, kenyérsütéssel meg strandon fotózkodással próbálják befolyásolni a közvéleményt. Ennél jóval, jóval többre van szükség. Pont egy olyan helyzetben, amikor az emberek azt érzik, hogy ővelük áldozatot hozatnak valamiért, romlik az élethelyzetük, és nem tapasztalják azt a saját politikusaiktól, az őket képviselő ellenzéki politikusoktól, hogy a magatartásukban kifejeződne az, hogy ők is érzékelik azt, hogy mennyire komoly ez a helyzet.
Hát legyen ez a zárszó, pontosabban inkább az legyen a zárszó, amit szeretnék a hallgatóink figyelmébe ajánlani, hogy egyébként, hogy valaki jobban szeretne elmérülni az Orbán rendszerbe, akkor ajánlom a figyelmébe Zolék által most megjelentetett könyvet, a Csak amit hallani szeretnél címmel, hiszen ez egy Orbán karaktert próbál fölvázolni, ugye, amit sokan sokszor próbálnak megérteni, hiszen nyilván a rendszer az ő nevével fémjelzett, bár azért nyilván azért ennél bonyolultabb a dolog, hiszen azért a...
Igyekszünk egy ilyen 360 fokos körben adni egy képet a NER-ről. Köszönöm, hogy ezt említetted.
Én olvastam a könyvet, úgyhogy mindenképpen ajánlom a hallgatók figyelmébe. Nyilván egy ilyen félórás beszélgetés ezt nagyjából nem tudja, de arra jó, hogy ebben egy kis ányulatnyi képet kapjunk. Én köszönöm szépen a beszélgetést, nyilván hát ilyen szerkesztői beszélgetéseket még fogunk csinálni, és időnként visszatérünk erre, hogy amit láttunk, az mennyire igazolódott be a dologban. Magam is egyébként azt gondolom, hogy ez a pár hónap sajnos nem mutatja annak a jelét, hogy ebben új fordulat következne be. Miközben egyébként ez szerintem egy borzasztó káros, hogy nő a társadalmi egyenlőtlenség Magyarországon, és hát egyébként amiről tulajdonképpen az új egyenlőség létrejött, hogy erre ráirányítsuk a figyelmet, valahogy pont erről nincsen szó a magyar közéletben. És ez is egy beszélgetést megérne, hogy vajon miért, ebben nekem inkább az a hipotézisem, hogy a társadalmi szempontból jobb helyzetben lévők, azok furcsa módon inkább ellenzéki szavazók, és a nehezebb helyzetben lévők pedig inkább kormánypárti szavazók, és akiket kellene, hogy érdekeljen a társadalmi egyenlőtlenség, valójában ők azok, akik kormánypártra szavaznak, miközben akik pedig egyébként anyagi szempontból még a víz felszíne fölött vannak, ők érzik azt, hogy ez, valószínűleg érzik azt, hogy ez fenntarthatatlan, és ezért kellene változás, de ez azért valószínűleg egy újabb beszélgetés lenne. Én köszönöm szépen, Zoli, hogy ezt a fél órát együtt töltöttük így online stúdióban.
Köszönöm én is.
És hát azoknak a hallgatóknak, akik visszatérőek, azoknak már unalomig ismer, de mindenképpen itt is egyébként, ahogy a outroba is figyelmet felhívom az egyéb podcastjeinkre és a kék és a zöld egyenlőségre, amelyek hetente, illetve havonta új adással jelentkeznek, valamint az újegyenlőség.hu-ra, illetve YouTube tartalmainkra. Találkozunk egy hét múlva, hiszen most már elindult az őszi évad, igyekszünk tartani a heti megjelenési menetrendet szerdánként, de mindenképpen érdemes az elmúlt hetek adásait is visszahallgatni, aki a nyaralás közben ezt esetleg nem tette meg. Én Kis Ambrus voltam, és köszönöm, hogy most is együtt töltöttük ezt a fél órát.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.